Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ferenc pápa megjelent a Szent Péter téren bemutatott virágvasárnapi szentmise végén, és áldott nagy hetet kívánt a jelenlévő több mint 20 000-es tömegnek. A katolikus egyházfő kerekesszékben érkezett meg a bazilika előtti szabadtéri oltárhoz. Megjelenését a tömeg tapssal köszöntötte. Jó virágvasárnapot, áldott nagy hetet, mondta olaszul a pápa. Az egyházfő köszöntötte az oltár közelében álló bíborosokat, díszvendégeket, és végighaladt a hívőkkel teli egyik szektor folyosóján. Ferenc pápa utoljára február 9-én mutatott be szentmisét a Szent Péter téren. Jézus jeruzsálemi bevonulását idézve papok és hívők pálmaleveleket és olajfa ágokat tartottak kezükben, melyeket Szandri bíboros megáldott. A pápa által írt homíliát felolvasták. A szövegben az egyházfő emlékeztetett. Jeruzsálem kitárt kapukkal várta Jézust, aki nem sokkal később a kereszterhe alatt távozott. Ma is nagyon sokat a gyűlölet és az erőszak a Kálvária útjára kényszerít. Háború és nyomor gyötri őket, de Krisztus keresztjének hordása soha nem hiába való, hangoztatta a pápai beszéd. Ferenc pápa hangsúlyozta, ne a nyakunkban, a szívünkben hordjuk a keresztet, nyújtsunk kezet annak, aki nem bírja tovább, emeljük fel, aki elesett, öleljük át, aki vigasztalhatatlan. A Vatikán előzetes programja szerint a nagy hét szertartásait a bíborosi testület tagjai felváltva vezetik, de nem kizárt, hogy Ferenc pápa ismét jelen lesz, ahogy virágvasárnap is tette. Az alaptörvény kormánypárti képviselők által kezdeményezett 15. módosításáról dönthet ma az országgyűlés. A parlamenti honlapon olvasható napirend szerint az ülés 13 órakor napirend előtti felszólalásokkal kezdődik. Másfél órán keresztül kérdések hangzanak el, majd megtartják az azonnali kérdések és válaszok óráját. A határozathozatalok között a képviselők döntenek több nemzetközi egyezmény kihirdetéséről, valamint a Magyarország területén élő nemzetiségiek helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról. Elfogadhatják a határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről szóló, kormányhatározatban foglalt döntésekről szóló beszámolót is. A képviselők szavaznak az előterjesztő kormány által közlekedési alkotmánynak nevezett a személyszállítási szolgáltatásokról szóló törvény módosításáról. Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény módosításával mezőgazdasági idénymunka esetében 2026. január 1-től az ezen foglalkoztatás keretében ledolgozható munkanapok száma a jelenlegi legfeljebb 120 napon túl még 90 nappal egészülhet ki. Közeleg az április 15-i határidő, az autósok több mint fele már befizette a gépjárműadót, a 3,3 millió érintett közül 1,7 millióan, közölte a távirati irodával a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Hétfőn és kedden a NAV infóvonala hosszított ügyeletben várja a gépjárműadós kérdéseket, írták a közleményben. Felhívták a figyelmet arra, a határidő keddel jár le, de nem érdemes halogatni a befizetést, hiszen ha van ügyfélkapu plusz vagy DÁP regisztráció, a NAV mobilban bárhol, a NAV bármely szakában rendkívül egyszerűen rendezhető, a kötelezettség és 5 havi részlet is kérhető. Hozzátették, átutalással a közleményben az adószámot vagy az adóazonosító jelet is fel kell tüntetni. A Nemzeti Adó és Vámhivatal pedig regisztrálja a befizetést. Közölték, április 14-én és 15-én a NAV infóvonala a 18-19-es számon hosszított ügyelettel várja azok hívását, akik a gépjárműadó befizetése kapcsán kérnek segítséget. 79 határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök péntektől vasárnapig, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság a távirati irodát. A rendőrség honlapján olvasható statisztika szerint pénteken 15, szombaton 24, vasárnap 35 jogellenesen az országban tartózkodó külföldit tartóztattak fel, és kísértek az ideiglenes biztonsági határzárhoz a rendőrök. Az ország belsejében elfogtak 5 határsértőt is, akikkel szemben idegenrendészeti eljárás indult. Végül az időjárásról. Jobbára erősen felhős vagy borult lesz az ég. Délnyugat felől elszórtan több hullámban érkezik gyenge saras eső, zápor eső, a csapadéknak északnyugaton a legkisebb az esélye. Több helyen megélénkül a déli délnyugati szél, melyet helyenként erős lökések kísérhetnek. A hőmérséklet döntően 18 és 23 fok között várható, de északkeleten ennél pár fokkal alacsonyabb értéket is mérhetünk. Híreket hallottak.
Reklám.
Húsvéti kívánságműsorokkal várjuk kedves hallgatóinkat a Szent István Rádió hullámhosszain. Húsvét vasárnap délután és húsvét hétfőn délután kívánságműsorokkal jelentkezünk. Várjuk kéréseiket, kívánságaikat, zenés üzeneteiket elérhetőségeinken, melyek a következők. Telefonszámunk 36-os körzet 510-618-as, e-mail címünk pedig kívánság@szentistvánradio.hu. Ünnepeljük idén is együtt a húsvétot!
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház reményt, támaszt és közösséget nyújt a családoknak. Kérjük, támogassa adója egyházi 1%-ával a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Hajrá, magyarok!
Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adásában. Mai műsorunkban először atlétikával, ezt követően vívással, labdarúgással, röplabdával, végül pedig ökölvívással foglalkozunk. Rövid zene után tartsanak velünk! Ezüstérmet szerzett a gyalogló 20 kilométeres országos bajnokságán Helebrant Máté. A nyíregyházi gyalogló 1 óra 25 perc alatt ért célba a Békés Csabán megrendezett viadalon. Most őt hallják.
Sajnos jön a sport, a befektetett munka nem mindig jön ki. A szezon első versenyen vagyok túl, ez egy 20 kilométeres országos bajnokság volt. A táv első fele egész jól sikerült, igazából a taktikának megfelelően versenyeztem egészen 10 kilométerig. Ott viszont sajnos kaptam 2 figyelmeztetést, és ugye a harmadik figyelmeztetésre már kaptam volna 2 perc büntetést is, és ezt nem akartam megkockáztatni, ezért mivel már láttam, hogy az időeredményünk nem lesz olyan jó, mert az időjárás miatt lassan kezdtünk, ezért nem akartam kockáztatni, és akkor így igazából a biztos második helyre mentem. A verseny előtti nap még az is kérdéses volt, hogy egyáltalán meg lesz a tartva a verseny, mert egy egész nagy vihar volt Békéscsabán, viszont a verseny reggelére a vihar az elment, és már csak a hideg és a szél maradt. Tulajdonképpen az elmúlt 20 évben, mióta versenyzem, milyen hidegben még nem is versenyeztem, mert 2-3 fok volt, és igazából a verseny előtt még az atlétáról még gyorsan áttűztem a rajtszámot egy pólóra, meg a karmelegítőt is fel kellett venni, amit nagyon ritkán szoktunk használni versenyen. Ez egy kicsit így meglepett. Lehet ezért is volt a mozgásom egy kicsit görcsös az elején, mert le voltak merevedve a lábaim. De hát ez minket is meglepett, ez a hideg, annak fényében, hogy az elmúlt pár hétben viszonylag jó idő volt itthon. Még elég sok verseny lesz május-júniusban, és ezért a táv második felében inkább már csak arra koncentráltam, hogy ne sérüljek le, illetve hogy tartogassam az energiáimat a következő versenyekre.
A Nyíregyházi Sportcentrum versenyzője a következő hetekben hazai környezetben készül, majd különböző távokon is rajthozál hazai, illetve külföldi versenyeken.
Május 18-án Csehországban lesz egy csapat Európa-bajnokságot, 20 kilométeren fogok versenyezni. Annak az lesz az érdekessége, hogy csapatban fogunk elindulni, 3 főből áll egy csapat, és ott szeretnénk majd jó helyezést elérni. Ezután lesz egy hét múlva csapat országos bajnokság, ott 5000 méteren fogok rajtozálni. Rá 3 hétre pedig Litvániában lesz egy nemzetközi verseny, ott pedig ismét 20 km-en szeretnénk majd versenyezni. Rá egy hétre meg 10.000 méteres országos bajnokság lesz Szolnokon, szóval elég sűrű lesz a versenynaptár. Utána lesz egy kis szuszonásnyi idő, és majd szeptember közepén lesz az idei főversenyünk, a tokiói világbajnokság. Most már itt Nyíregyházán fogok készülni, esetleg ma nyáron majd a világbajnokság előtt fogunk majd elutazni egy hosszabb edzőtáborra, de ez még nem biztos, azt még megbeszéljük az edzőmmel.
Kedves hallgatóink! Helebront Mátét, a Nyíregyházi Sportcentrum gyaloglóját hallották. A Diesi Debrecen párbajtőrözője Nagy Blanka ezüstéremmel tért haza Törökországból az antaliai utánpótlás Európa-bajnokságról. A fiatal sportoló a junior párbajtőrcsapat tagjaként Gacsái Gréta, Horváth Lotti és Wimmer Dorina társaságában jutott egészen a döntőig, ahol a lányok végül szoros ütközetben 45-41-es vereséget szenvedtek az ukránoktól. Nagy Blanka ezzel tovább gyarapította medáljainak számát, egyebek mellett korosztályos világbajnokságról. Korábbi Európa-bajnokságokról és világkupákról is számos érmet gyűjtött már, köztük nem egy aranyat. Most őt hallják.
Próbáltunk meggyógyulni a sérülésből, betegségből a csapatversenyre. Emiatt volt talán bennünk egy kis félsz, vagy nem gondoltuk volna azt, hogy mi dobogósak leszünk, pláne azt nem, hogy döntőt fogunk vívni. Viszont végül sikerült ennyire összeszedjük magunkat, hogy végül a döntőben is egy kicsi múlott a győzelem. Szerintem mentálisan nagyon erősek vagyunk így az egész csapat szinten, és nagyon összetartóak vagyunk, szóval talán tényleg ez a mentális rész, amivel tudjuk egymást húzni és bíztatni, és ez az, ami tovább lendített mindenkit a fizikális és amúgy a mentális fáradtságon is. Talán ez a döntőre már nem volt elég. Egy kicsit több kellett volna ahhoz, hogy a dobogó felső fokára álljunk, viszont elégedettek vagyunk ezzel az ezüstéremmel, szóval mindent megtettünk, és ez lett az eredmény. Most az Európa-bajnokság óta rehabilitáción volt a hangsúly, pontosan a sérülések miatt, viszont most már rákanyarodunk ténylegesen a felkészülésre, a világbajnokság felkészülésére, és addig még lesz edzőtáborunk, lesz még egy hazai válogatóverseny, viszont ez felnőtt korosztályba, szóval ez már nem számít bele a válogatásba természetesen. Ugyanezzel a csapattal vágunk neki a világbajnokságnak, és hát szép eredményt szeretnénk elérni, és én a magam nevében tudom mondani, hogy egyéniben is szeretnék minél jobban szerepelni.
Nagy Blanka a válogatott edzéseiről is beszélt.
Van egy válogatott edzésünk hetente egy Budapesten, arra szoktam ingázni. Azon kívül természetesen itthon edzek, és a erre a léti edzés, vívó edzések, és emellett még ugye az iskolában is helyt kell álljak, szóval elég sűrűek a heteim, viszont élvezem. Alapvetően hozzá kellett ehhez szokjak ehhez az életformához, viszont szerintem egész jól tudom kezelni. Most ebben az évben már azért egy kicsit nehezebb így az iskola mellett az időbeosztásomat úgy intézni, hogy iskolába is tudjak menni, és még a vívás sem sérüljön a versenyekre való felkészülés, de igyekszem minél jobban menedzselni ezeket a dolgokat. Alapvetően a sport sok mindenben segít az ilyen téthelyzeteknek a mentális oldalát egész jól tudom így kezelni, szóval ilyen szempontból nincs bennem félsz. Tényleg az, hogy maga a felkészülés az időigényes, és ugyanúgy beosztom azt is, mint az edzéseket, a tanulást is, az adott anyagokat mikor fogom megtanulni, és reméljük végére érek májusra. Debrecenben szeretnék tovább tanulni, és gyógytornász szeretnék lenni. És hát igazából ez lenne a cél, így szeretnék közel maradni a sporthoz, mindenképpen sportolókkal szeretnék foglalkozni, és ezt így tudom a legjobban megtenni, és ez az, ami érdekel.
Elárulta azt is, hogy nagy célja az olimpiai részvétel.
Természetesen az a célom, hogy olimpiákon szerepeljek, de most az elsődleges cél az, hogy 2028-ban Los Angelesben én is ott legyek a páson, és hát reméljük ezt csapatban sikerül kvalifikálni magunkat a versenyre. Most ez az én szemszögömben még egy kicsit komplikált, mivel még korosztályos versenyeken is indulok, így még jövőre is egy ilyen kettős terhelésben lesz részem. Talán ez így egyetemistaként könnyebben megoldható lesz, viszont már csak jövőre vagyok junior korosztály, utána nekem is csak a felnőtt versenyekre kell majd koncentráljak, és akkor azért sokkal kevesebb verseny lesz, jobban fel tudunk majd azokra készülni, és tényleg nem az lesz, hogy egyik versenyről utazunk a másikra, hanem érdemben edzésmunkát és fizikálisan is talán olyankor már jobban fel leszek készülve ezekre a versenyekre. Most még abban érzem, hogy egy kis hiányosság van a fizikális felkészülés részében, mert nagyon tényleg keveset tudunk itthon lenni, és ténylegesen nyugodt körülmények között edzeni, és az alapozást is, a nyári alapozást is ketté vágta egy betegség számomra, szóval az idei év is ilyen szempontból nehéz volt.
Kedves hallgatóink, Nagy Blankát, a Debreceni Sportiskola párbajtőrözőjét hallották. Szabó István a Nyíregyháza Spartacus új vezetőedzője. Az elmúlt év októberi Kecskeméten dolgozó szakemberrel 1+1 éves szerződést kötött a klub. A felkérésről, illetőleg a terveiről Szabó Istvánt hallják.
Őszintén megmondom, hogy nem számítottam, hogy megkeresés lesz, mert elég stabilnak ítéltem meg itt a Krisztián helyzetét, annak ellenére, hogy utóbbi időben nem jöttek az eredmények, az biztos, hogy a saját példámból kiindulva is azt lehet mondani, hogy a türelem a vezetőknél nem mindig a legmagasabb ez a fok, de tulajdonképpen találkoztam, illetve beszéltem első meg a Tivadarral, és nagyon örültem ennek a fölkérésnek, és hamar egymás tenyerébe csaptunk, illetve tulajdonosúrral beszéltünk, és örömmel vettem ezt a megkeresést. Mindenféleképpen hasonló utat látok itt a Nyíregyházán, mint amit Kecskeméten elkezdtünk, hogy egy tudatos, tervszerű munka, a sportigazgató jó játékosokat hozott ide, Krisztián személyében egy nagyon jó edző dolgozott itt, és hát saját bőrünkön is tapasztalhattuk tavaly Magyar Kupa kapcsán, hogy egyértelmű nyíregyházi siker született, fájt ez nekünk, de el kellett ismerni, hogy jobb volt aznap a Nyíregyháza, vagyis tudom, hogy hova jöttem, mire számíthatok. Természetesen most a játékosoknak az önbizalmával kell foglalkozni leginkább, nem lehet túlságosan mással tölteni az időt. Itt látok most egy kis problémát, bízom benne, hogy meg tudjuk oldani. Nagyon kevés ideje vagyok itt ahhoz, hogy a belső dolgokat lássam. Természetesen több beszélgetés kell a játékosokkal. Mindig a győzelem az önbizalomnak a titka. Ha nyerünk, akkor nyilvánvaló, hogy a vezetőség, a stábtagok, jó magam csapat is együtt ebből tudunk táplálkozni. És hát természetesen pozitívan állunk ehhez a feladathoz, így is jöttem, ilyen beállítottságú is vagyok, úgyhogy nagyon bízom ebben, hogy ez sikerülni fog.
Az előző percekben Szabó Istvánt, a Nyíregyháza Spartacus NB1-es labdarúgó csapatának vezetőedzőjét hallották. Bejutott a Deac NB2-es női röplabda csapata a felsőházi rájátszásba, ezzel történelmet írt az együttes. Kuszkó Zsolt vezetőedzőt hallják.
Megmondom őszintén, hogy idáig mindig voltak céljaink, hogy majd feljutunk, és hogy játszhatunk idézőjelben nehezebb mérkőzéseket is, és ezt eddig nem sikerült megugranunk. Idén úgy beszélgettük a lányokkal, hogy igazából az lesz a célunk, hogy megpróbáljuk a maximumot kihozni magunkból, és mentálisan próbáljunk stabilabbá válni, mert inkább ez volt a hiányunk. Ebben nagyot léptünk előre, vagy az főleg a lányok, valamint a szakmai oldalról pedig próbáltam most, ugye egyetemi csapatról lévén szó, nehéz összeegyeztetni, hogy nincs mindig adott létszám, és most próbálom mindig egy hétre előre az adott létszámhoz igazítani az edzésünket is. Nekünk idézőjelben azt az edzés, vagy azt az érintés számot, ami a hétre be van tervezve, azt meg kell csináljuk, hogy éppen szerdán lesz az a nap, amikor mi nyitást fogadunk, vagy hétfőn, az mindegy, csak ezt a létszámhoz próbálom sakkozni, hogy ez is megfeleljen nekünk. Ez heti 4 edzés jelent nekik, ami hát mondhatom, minden edzésünk 7:30-kor kezdődik este, és 9:45-10-re végzünk ugye a nyújtással együtt, úgyhogy ez nekik is egy eléggé elhivatottság, hogy ezt idézőjelben ingyen jönnek játszani, és ezért is hálás vagyok nekik, hogy ezt megteszik, úgyhogy ebből a szempontból az egyetemisták mellett vannak már ugye dolgozóink, és ezekbe szólnak bele néha ügyeleti rendek, vizsgák, vagy késői órák, úgyhogy ezek miatt nem mindig állandó a létszámunk minden edzésen, de azért az edzés látogatottságunk azért ez azért elég magas. Ez a felnőtt csapat, ez egy akkoriban egy medikus csapatból indult. Kollégámtól Magyarics Miklóstól vettem át a medikus csapatot, és akkor elkezdtünk dolgozni, az heti egy edzéssel mentünk, igazából medikus kupára készültünk, és aztán mondták a lányok, hogy induljunk már valamilyen versenysorozatba, és akkor lett belőle megye bajnokság, később az NB2, és azóta itt vagyunk, aztán a TAO megjelenésével lett utánpótlás bázisunk is, és ott is minden korosztályban U13-tól U20-ig képviseltetjük magunkat Deac színeibe, és mellette van ez a női felnőtt csapat, szintén a Deac. Azt tudom mondani, ez főleg női vonalon elég népszerű sport, úgyhogy alsó korosztályokban elég sokan vagyunk, és szeretik nagyon a gyerekek. Ugyanúgy a egyetemisták bázisa is elég széles, tehát ott is szervezünk mix kupákat, egyetemi versenyeket, és ott is hétről hétre több száz hallgató szereti ezt a sportágat. A lányvonalon azt gondolom, hogy vonzó. A fiúvonalon ugye sok Debrecenben elég sok lehetősége van a gyerekeknek menni, és nekünk ugye, hogy ilyen negyedik, ötödikes korba tudunk rácsatlakozni erre a sportágra, ezért abból a szempontból jó, hogyha valaki már ott valamilyen sport előélete van, akkor igazából ezt megismerkedik vele technikailag, megtanulja, és akkor utána meg valószínű megszereti, mert amúgy egy nagyon szerethető sport. Nehéz oktatni, tehát oktatásilag nem vagyunk könnyű helyzetben. Ugye nem egy ilyen labdabirtokló sportágról beszélünk, hanem jön a labda, megy a labda, úgyhogy ebből a szempontból egy kicsit nehéz, de sok munkával azért ez szépen alakítható. Nem kontakt sportág, tehát ebből a szempontból jó. Tehát, hogyha megismerés tudja kontrollálni a labdát valamilyen szinten, akkor azt gondolom, hogy ez egy élvezetes sport, tehát akkor az inkább ott tartja, az én véleményem szerint. A lemorzsolódás itt nálunk annyira nem jellemző a tanulás mellett próbáljuk úgy csinálni az egyesületnél is, hogy 3 edzés van egy héten általában, nagyobbaknál van 4, és ugye a tanulás is fontos, tehát amellett próbáljuk ezt úgy medelbe tartani, hogy akár egy felnőtt csapatnál is ez üzemeltethető legyen.
Az előző percekben Kuszkó Zsoltot, a Deac NB2-es női röplabda csapatának vezetőedzőjét hallották. Kovács István, a Magyar Ökölvívó Szakszövetség elnöke látogatott a napokban Ósztra. Most őt hallják.
Eljutottunk egy olyan pontra, hogy tele vagyunk fiatal gyerekekkel. Azért nem mondom, hogy tehetségekkel, mert a tehetség ez majd akkor fog kiderülni róluk, hogyha bekapcsolódnak a versenyrendszerbe. De az látszik, hogy most, hogyha a jó szakmai munkát végzünk, akkor eljöhet a Magyar Ökölvesnek újra egy aranykora. Ezt én remélem, hogy már a következő olimpián, vagy ha nem most, akkor majd Brisbane-ben 2032-ben látni fogjuk, vagy látnunk kell. De ahhoz most kell elkezdenünk dolgozni, most kell a régiókon keresztül elérni a tehetségeket, ott tartani őket az Ökölves mellett, megoldani a problémáikat.
Az olimpikon az Észak-Magyarországi régió vezetőivel beszélgetett a Tekecsarnok nagytermében, ahol a kidolgozott programról esett szó. Elhangzott, hogy a többihez hasonlóan ez a régió is minden támogatást megkap a szövetségtől, illetve szó esett a jövőbeli célokról is. Az újonnan kialakításra kerülő regionális központok vezetői közül Dorkó Péter az Észak-Magyarországi régió élén tevékenykedik. Feladata többek között a versenyek szervezésén kívül a kapcsolattartás, a tehetségek felkutatása és lehetőség szerinti megtartása. Most őt hallják.
Rossz a sztereotípia az ökölvívó sporttal kapcsolatban. Régi rossz beidegződés, hogy csak buta gyerekek művelik, illetve buta lesz az ember tőle. Azt kell mondani, hogy én csak intelligens és jó képességű emberek tudnak sikert elérni ebben a sportban is, mint minden más sportágban. Nehéz megtartani gyerekeket, annyival könnyebb lett a helyzetünk, az eddigekhez képest, most már 9 éves gyerekeket tudunk fogadni, 9 éves sporttól, ők már kaphattak sportági alkalmasságot.
A sportcsarnokban a fiatalok technikai minimumvizsgát tettek, ami azért fontos, hogy a kezdő versenyzők a jövőben hivatalosan versenyezhessenek. Erre azért van szükség, mert olyan versenyzők küzdhetnek egymással, akik napi szinten nem találkoznak. Molnár Márk, az Ózdi Gézaúti ökölvívó szakosztály vezetője szerint a fegyelmet, a kitartást, illetőleg a civil életben való helytállást is segíti az ökölvívás annak a fiatalnak, aki ezt a sportot választja.
Igazából minden versenyzőnek életében egyszer kell átesni az első meccs vagy verseny előtt. A technikai minimumvizsga elméleti és gyakorlati részből áll, tehát egy tesztlapokat kell kitöltenie, tudnia kell a versenyzőknek, hogy milyen súlycsoportok vannak, milyen korosztályokba kell indulnia, a védőfelszerelések mienségéről kell beszélnie, esetleg a szabályos ütőfelületeket kell ismernie. És miután ezen a vizsgán túlesnek, itt az Ózváros sportcsarnokában, ha jól emlékszem, 6 város ökölvívói fognak éles sparring küzdelmeken részt venni.
Az előző percekben Molnár Márkot, az Ózdi Gézaúti ökölvívó szakosztály vezetőjét hallották. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Önök a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adását hallották. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a műsor szerkesztő vezetője Kristan Tamás. További jó vételt, kellemes rádiózást kívánok.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
Kedves hallgatóink, a következő 25 percben régiónk elmúlt hét napjának legfontosabb híreiből válogatunk. Köszönti Önöket a szerkesztő, Kovács Krisztina. A kormány újra nyitotta a Tokaj-Zemplén térségi fejlesztési programon belül a kistelepülési fejlesztési alapot, amelyben 4 milliárd forintot biztosít a fejlesztésekre, jelentette be Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter a múlt héten. A 4 milliárd forintból több mint 40 projekt valósulhat meg. Bánné dr. Gábor Lárka, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei közgyűlés elnöke elmondta, a kistelepülési fejlesztési alapból a térségben 7 településen az út és infrastruktúra fejlesztést, a művelődési és közösségi intézményekhez köthető fejlesztéseket, csapadékvíz elvezető rendszerek kiépítését és fejlesztését, valamint a kegyeleti infrastruktúrához kapcsolódó fejlesztéseket valósítanak meg.
Több mint 40 projekt valósulhat meg a jövőben, így a forrás a térségben út, infrastruktúra fejlesztést, művelődési közösségi intézményekhez köthető fejlesztéseket, csapadékvízelvezető rendszerek kiépítését és fejlesztését, illetve kegyeleti infrastruktúrához kapcsolódó fejlesztéseket érint. Amit tudni kell még, hogy a Tokaj-Zemplén térség fejlesztési program kistelepülési fejlesztési alapból ez a 41 darab projekt 37 települést érint. A támogatói okiratok aláírását követően van lehetőség a fejlesztések megvalósítására. Azt, hogy mi a megvalósítási határidő, ezt minden település a benyújtott igényében jelölte meg. Ez egy túlig határ, de igazából a támogatási szerződésben rögzítettek szerint kerül meghatározásra az, hogy mennyi idő alatt kell megvalósítani a fejlesztést. Én azt gondolom, hogy ez egy óriási lehetőség a települések számára, de ugyanakkor a 4 milliárd forinton felül van még más lehetőség is a megye települései számára, hiszen megnyílt a lehetőség a versenyképes járások programból is, ahol minden járás a vármegyénkben 250 millió forintra nyújthat be fejlesztési igényt, kivéve a miskolci járás, mint megyeszékhellyel rendelkező járás. Ebben a járásban 500 millió forintra nyújthatnak be igényt a járásban lévő települések, amit biztosan meg is kapnak még az idén, hiszen nyáron, május végén miniszter úr dönt az igényekről, és így a versenyképes járások programban is megindulhatnak a megyénkben a fejlesztések. A versenyképes járásokban március 25-től április 9-ig lehet benyújtani az igényeket. Az igények benyújtása után a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei kormányhivatal főispánya formailag megvizsgálja az igényeket, majd a formai ellenőrzés után átkerül a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei közgyűlés elnökéhez. Én tartalmilag vizsgálom a benyújtott igényeket, majd visszakerül a fejlesztési fórumhoz, ahol a fejlesztési fórum minden adott járásban dönt a benyújtott igényekről, és amikor ez a döntés megvan, akkor küldi el főispán úr, miniszter úrnak, Navracsics Tibor miniszter úrnak az adott járás fejlesztési igényét, és miniszter úr május végén dönt az adott járás fejlesztési igényéről. Május végén miniszter úr döntését követően megszületik a támogatói okirat, aláírását követő 24 hónapon belül kell megvalósítani a fejlesztéseket minden adott konzorcium által benyújtott fejlesztéseknél.
Miskolc katolikus közintézményeinek teremtésvédelmi felelőseit hívták meg közös gondolkodásra, tudásmegosztásra a Bársony János Római Katolikus Általános Iskolába. A találkozó egyik célja az volt, hogy az iskolák segítsék egymást a szent év megélésében, valamint hogy eszmecserét folytathassanak a teremtésvédelem iskolai feladatairól. A részletekről Darányiné Szabó Eszter, a Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület elnökségi tagja adott tájékoztatást.
Én 5 éve vagyok a Napimus Egyesület tagja. Ugye a Napimus Egyesületnek az a teljes neve, hogy Napimus Teremtésvédelmi Közhasznú Egyesület, és 1 éve vagyok az elnökségi tagja, és egy pályázatnak köszönhetően, amit a Teremtésvédelmi Kutatóintézeten keresztül nyertünk el, most lehetőségünk nyílt arra, hogy 15 vidéki helyszínre ellátogassunk, és igazából 2 célt próbáljuk megvalósítani. Egyrészt egy hálózatosodás, tehát hogy a helyi teremtésvédőkkel szeretnénk találkozni személyesen, szeretnénk velük beszélgetni, kapcsolatot kialakítani. Valójában azért is, mert ugye a fővárosszentrikus országunkban minden a fővárosban van, és most azt szeretjük volna, hogyha egyszer nem a vidékieknek kell eljönni a Budapestre, hanem Budapest megy a vidékre. Tehát, hogy szerettük volna itt tényleg a helyi teremtésvédőket meglátogatni. Másrészt meg ugye a Laudato Si enciklika kiadásának 10. évfordulóját ünnepeljük ebben az évben. A Laudato Si enciklika az, mondhatom, hogy így az Egyesületnek meg a Teremtésvédelemnek a bibliája, nagykönyve. Ugye ez szól a teremtett világ védelméről, a krízis jelenségeiről, a környezet és társadalmi válságnak a jelenségéről, az okairól. Ez egy gyönyörű, aki nem ismeri ezt, szívből ajánlom, hogy olvassa el. Egy nagyon könnyen olvasható, fantasztikus egy munka. Na és a Laudato Si enciklika 10. évfordulóját is szerettük volna megünnepelni, és szerettük volna azt katalizálni, hogy ezt vidéken minél többen ünnepeljék meg. És ezért ezt a Teremtésvédelmi Kutatóintézet által juttatott pályázatot, ezt erre a célra használtuk fel, hogy 15 vidéki helyszínt meglátogatunk, és akkor ezt kértük, hogy ezek a vidéki helyszínek egyrészt adjanak otthont a teremtésvédők helyi találkozójának, másrészt szervezzenek egy Laudato Si 10. évfordulós ünnepet. És ez van most itt Miskolcon, a Bársony János Általános Iskolában. Egy órás, ilyen szűkkörű találkozónk van a környékbeli iskoláknak a teremtésvédelmi referenseivel, és a Laudato Si 10. évfordulójára emlékezünk, és ennek örvén volt már faültetés, egy ilyen iskolai flashmob, és egy remek kis interaktív érzékenyítő foglalkozás. Mondhatjuk azt, hogy a teremtésvédelem a környezetvédelemnek a keresztény megfelelője, de ez azért így egy leszűkítő értelmezés. Ugye a teremtésvédelem alapgondolata az az, hogy ezt a teremtett világot az emberiség ajándékba kapta a Jóistentől. Mi is része vagyunk a teremtett világnak, nem állunk azon fölül, azon kívül, és ugye egyre több a teremtett világban a válságjelenség. Tehát nem csak környezeti, hanem társadalmi válságjelenségeket is látunk, ugye mérhetetlen szegénység, kitaszítottság van jelen az életünkben, vagy az embertársaink életében. Egyre nagyobb a különbség a nagy luxusban élők és a nyomorban élők között. Ez, hogyha engedjük, akkor ez így nagyon szíven tud ütni. És egyre több a természeti válságjelenség is, és most már ugye biztosan látjuk, hogy túlhasználjuk a világot. Egyszerűen azzal az életmóddal, ezzel a fogyasztói életmóddal mindent meg akarunk szerezni, türelmetlenek vagyunk, itt és most akarunk mindent, fogyasztani akarunk, és azért akarunk valószínűleg fogyasztani, mert már nem Isten, nem a másik ember iránt érzett szeretet. Tehát összességében nem a szeretet tölti ki az életünket, és ezt a hiányt akarjuk betömni a fogyasztással, és túlhasználjuk az erőforrásokat. Az erőforrások kimerülnek, a talaj kimerül, klímaválság van, biodiverzitás összeomlik, a fajok kipusztulnak, tehát hogy nagyon sokat a természeti, környezeti válságjelenség is. És valójában a teremtésvédelem az arra akar rámutatni, hogy ennek a sok-sok-sok válságnak egyrészt mind emberi oka van, gyakorlatilag egységes az oka, és ez erkölcsi jellegű, ez morális jellegű oka van. Az, hogy túlzottan magunkat helyezzük a középpontba.
Idén is 3 napos gyűjtést szervezett a Magyar Vöröskereszt és a Miskolci Egyetem annak érdekében, hogy húsvétre a tartós élelmiszerrel tudják támogatni a rászorulókat. A két szervezet immár 2013 óta közösen gyűjti a felajánlásokat, amelynek ötletgazdája Denis Engel volt, aki a BTK Modern Filológiai Intézetének oktatójaként keresztény kötelességének tartja a nagybőjti adakozást.
Az éhezés nem ismeri az évszakot. Szóval van sok folyta gyűjtés karácsonykor, de az éhezés ez nem csak karácsonykor. És ha mondhatom, hogy most már ez a nagybőjt időszakban vagyunk, és én hiszem, hogy a keresztények kellene ebben az időszakban, a húsvét előtt, csinál valamit a szegényeknek, és ezt csináljunk. Szóval tésztát, vagy rizset, vagy konzerveket, dobos tejet, és is nem tudják sokan, hogy pénzt is van perselyek, vöröskeres perselyek itt vannak, szóval ezt is. Tavaszi tavaly kilogramm szempontból 360 kilogramm, és a pénzszámban az nagyon jó volt, ez 274 ezer forintot tudtunk gyűjteni, de segítséget kaptunk az USA-ból, de ez jó eredmény ez a pénzszámból. Amikor én kaptam információt ez a programról, ekkor dolgoztam Békés Csabán, az egyetemen, és jött hozzám egy e-mailt, és információ volt róla, csak kérdeztem magamtól, miért nem csináljunk valamit itt Békés Csabán. Szóval kaptam az engedélyt az kari tanácsból, és ott kezdtünk. És jöttem itt Miskolcra 2012, és én mondtam magamnak, oké, itt is próbáljunk. És szóval ez a motiváció, ez még egyszer, ez a személyi dolog, keresztény szempontból kell csináljunk valamit a szegényeknek, és ez nagyjából ez. 2021 ősz volt jó szempontból a pénzt, ezt tudtunk gyűjteni. Ha tudjunk 300 ezer forintot, akkor ez nagyon örülök. És ha tudjunk, ha mennyire kilogramm szempontból, jobb, mint a tavaly tavasz, vagy a tavaly ősszel is. Ez reméljünk, hogy körülbelül 400 kilogramm élelmiszert tudjunk gyűjteni.
Grubert Roland, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Vöröskereszt vezetője, az egyetemi önkéntesek odaadását emelte ki.
Több mint egy évtizede már, hogy a Vöröskereszt a Miskolci Egyetemmel, vagy fordítva a Miskolci Egyetem a Vöröskeresztel szervezi az egyetemek harca az éhezés ellen nemzetközi akcióban egy élelmiszergyűjtést, ez az őszi időszakban szokott megvalósulni, de itt a lelkes önkénteseink vannak az egyetemen, hogy ezt utána kibővítettük, és egy tavaszi alkalmat is meg szoktunk valósítani, mint hogy most is, ez már a 22. alkalom, és ezt egy kicsit azért nehéz számolni, mert ugye volt egy Covid, van egy háborús, egy fegyveres konfliktus, amiben egy itt nyilván mi is másabbra koncentráltunk, a Covid-nál pedig ugye nem is lehetett ilyen gyűjtéseket szervezni, de azt el tudjuk mondani, hogy ez egy nagyon pozitívum, hogy ez most már egy szerves része lett az elmúlt évtizedben annak a miskolci egyetemi közösségnek, hogy szeretnének segíteni rászorulóknak. Minden alkalommal 80-90-100 családnak tudunk valamilyen tartós élelmiszercsomagot összeállítani, nem csak a kollégák, hanem azok az önkéntesek is, akik ide a miskolci egyetemre járnak, hiszen vannak sokan, akik nem csak úgy segítenek, hogy esetleg adom, hanem egyébként itt vannak, mint önkéntesek, várják az adományokat, és vannak olyanok is, akik pedig szeretnének abban részt venni, hogy nyilván ezeket az adományokból csomagokat kell összeállítani, ezeket el kell juttatni a rászorulóknak, és ez kifejezetten egy olyan program, hogy ebben is várjuk az egyetemisták segítségét, hogy aki erre úgy érzi, hogy ez van kedve, és szeretne ebben részt venni, akkor ebben részt tud venni, tehát gyakorlatilag végig tudja követni a adományok teljes útját. Illetve itt a Miskolci Egyetemhez közel működő hipermarket áruházláncnál délutánonként, ott délután 4 és este 6:30 között várják az önkéntesek az adományokat, itt pedig reggeltől 2-ig fogadják az adományokat az önkéntesek. Nagyon fontos, hogy nem csak adományok, tehát nem csak tárgyi adományt várunk, hanem lehet pénzt is adományozni, mindenhol vöröskeresztes perselyek vannak, illetve a Matthias Corvinus Kollégium Miskolci helyszínén is a Szemere utcában van adománygyűjtő láda, adománygyűjtő perse, ide is várjuk az adományokat. Háromnapos gyűjtést szerveztünk, reméljük, hogy minél több adomány gyűlik majd össze.
Új fűtere lesz Cigánnak. A beruházás hosszas tervezés és egyeztetés után indult el, melyet több ütemre bontott a városvezetés. Olá Krisztián polgármester elmondta, a lakosság igénye és a folyamatosan fejlődő városkép tette szükségessé, hogy megújuljon a település központi tere.
Ennek nagyon nagy hiánya volt már a városi érsődás tekintetében. Cigány, Istennek hála, jelentős ütemben fejlődik évről évre. Nő az intézmény rendszere, ezáltal fogynak a területek, fogynak a parkolóhelyek, és a lakosságnak a szükséglete is, azt kell mondani, hogy megváltozott, városiasodott. Ha picit talán nem tartanak nagyképének, polgáriasodott az egész település, ezért kellett mindenképpen egy olyan terv, egy olyan ötlet, ami a hétköznapok által nyújtott munkák után egy olyan területet biztosítsunk az időseknek, a kismamáknak, a sétálni vágyoknak, hogy nyugodtan le tudjanak ülni, meg tudjanak pihenni egy modern, mindenkornak megfelelő környezetben. Nagyon nagy gondossággal igyekszünk mindig a lakosság véleményét kikérni egyébként minden egyes pályázatnál. Ennél legfőképpen, hiszen a város kellős közepén helyezkednénk el a park, több útról megközelíthető, több gyalogos átkelőhelyet érint, és igazság szerint a Múzeum portának egy kiszolgáló része, amely a város kellős közepén van, mint ahogy mondtam, sok lakóházak körbe kerítve. Szóval egyáltalán nem mindegy, hogy azt, amit kitalálunk, az összhangban van azzal, amit lakosság gondol. Ezért kérdőívet fogalmasítottunk, interneten több hónapon keresztül, több fórumot tartottunk, és igenis az ő igényeiket figyelembe véve került kidolgozásra a terv a szakemberek segítségével, és úgy gondolom, hogy ha gondos alapos munkát végeztünk, és ők is megadták a véleményt, akkor ennek ez nagyon pozitív dolog lehet a vége. Nagyon várom, és őszintén bízom abban, hogy mindenkinek ennyire tetszését. Az első ütemben 250 millió forintot kaptunk, amit elkölthetünk, ezért kellett 4 ütemre bontani, hiszen ez a költségvetés, amit mi megálmodtunk, a sajnos nem áll rendelkezésre, tehát a másik 3 ütemhez nekünk forrás kell, hogy szerezzünk. Az első ütembe megvalósul a park központi részének a szabályozása, a fásítás, lesz egy futókör kialakulása, lesz folyamatban egy nyilvános WC, élemhely, padokkal, közvilágítással, sétányokkal. Ez lesz az első körben, valamint a csapadékvíz elvezetésnek egy pici részét el tudja kezdeni. A második körben a csapadékvizet teljesen körbe, hiszen egy óriási árok veszi körbe a közparkot, ott minden árkot szeretnénk elfedni. Ha az megvan, akkor azokra az árok felületekre parkolókat tudunk létesíteni, busznak tudunk egy buszobőt készíteni, ami a turistákat a múzeumportára átvezeti majd, és akkor később a többi ütemben további fásítások és további olyan élményelemek, játszóterek és minden egyéb más, ami a modernkor követelmények megfelel, beépítésre kerül. Több mint 40 ezer növényt fogunk ide ültetni, úgyhogy minden egyes fa helyére legalább 2 lesz visszaültetve. Én szeretnénk ezt 2025 végére az első ütemet befejezni, a többi pedig attól függ, hogy mikor áll rendelkezésre a forrás, de én úgy gondolom, hogy 2-3 éven belül, ha minden forrás sikerül előszerezni, akkor az a program teljes mértékben megvalósulhat.
Már él a közösségiköltségvetés.60.hu weboldal. Pár kattintással könnyedén részt vehetnek a 60-iak a szavazáson. Összesen 100 millió forint értékben lehet így szavazni. Most 26 projekt van, ezek között szerepel játszóterek fejlesztése, okos zebrák telepítése, biciklitárolók építése, fásítás, valamint színházi darabokra és filmvetítésekre is lehet voksolni. Ez idáig összesen 27 projekt valósult meg. Épült már ennek köszönhetően 60-ban 2 grund, kölyök aréna, kerékpártároló, okos zebra és csúszda is a strandra. Szavazni április 7-e és 27-e között a közösségiköltségvetés.60.hu weboldalon lehet, vagy a levélben található szavazólapon, amelyet kitöltve a polgármesteri hivatal ügyvédszolgálata mellett elhelyezett urnába kell bedobni, valamint postai úton is visszaküldhető az önkormányzatnak a 3060 Kossuth tér 2 címre. A tudnivalókról Horváth Rihárd polgármestert hallják.
Ebben a formában, ebben az esetben a 60-iak javasolnak nekünk projekteket, hogy szerintük mire lenne szükség a városban. Ezeket a projekteket a szakembereink kidolgozzák, beárazzák, és amelyek beleférnek a 100 milliós költségvetési
tehát ez
határba,
a most is. Igen.
Beleférnek a 100 milliós költségvetési határba, akkor azokról újra szavaznak a 60-iak.
Akkor szűkül a keresztmetszet.
Most jelenleg 26 projektötlet van ezen a szavazólapon, és április 7-től 27-ig tehát lehet szavazni, addig lehet élni a lehetőséggel, és annyit még hagyd mondjak el a közösségi költségvetésről, hogy ez szintén a város életében egy sikertörténet. És hogy ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy amikor mi elindultunk ezen az úton, akkor nem sok településen volt még közösségi költségvetés. Valahol az elsők között voltunk. Aztán ugye minél többet csináltuk, annál népszerűbb lett, és most már ott tart a dolog, hogy volt egy felmérés, amikor nézték azt, hogy a közösségi költségvetésre hányan szavaznak lakosságszám arányosan. És ebben a felmérésben 60 volt a legaktívabb. Lakosságszám arányosan 60-ban szavaznak legtöbben a közösségi költségvetésben, és pontosan ezért egyre többen figyelik azt, hogy mi 60-iak hogyan csináljuk ezt, hogyan lehet ez a program sikeres, és hogyan tudnak tőlünk segítséget kérni olyan települések, ahol egyébként ezt beszeretnék vezetni, vagy már bevezették. Nagyon izgalmas időszak ez egyébként. Mert mi tudjuk, látjuk a 26 projektet. Ugye itt van rajta a szavazólapon. De az, hogy a 60-iak hogyan, milyen erős sorrendet fognak felállítani a szavazataik alapján, az mindig a legvégéig kérdéses. És ilyenkor szinte hetente szoktuk nézni, hogy hogy áll a sorrend, és szoktak változni egyébként a helyek. Tehát tényleg ez egy érdekes, izgalmas időszak, és én szintén arra biztatok minden 60-it, hogy éljen a közösségi költségvetés lehetőségével, szavazzon a projektekre, és döntsünk együtt ebben a kérdésben.
Teltház és vastaps fogadta Bán Mórt, a Hunyadi regénysorozat íróját a Miskolci Matthias Corvinus kollégiumban, ahol az alkotó beszélt a művek inspirációjáról, a megfilmesítés elképesztő fogadtatásáról, valamint a magyar középkori történelem gazdagságáról. Bán Mór a hallgatóságnak beszélt arról, hogy a regénysorozat megírását hosszú kutató munka előzte meg, amit megkönnyített a 15. századból fennmaradt gazdag magyar történelmi iratanyag is.
Nem először vagyok Miskolcon, több írósú találkozót volt szerencsém vendégként megélni, amiért nagyon hálás vagyok. Most az MCC meghívására érkeztem egy olyan beszélgetésre, ahol a regényeimről, többnyire a Hunyadi regényekről volt szó, és hát értelemszerűen a most futó tévésorozat is szóba került. Annak dacára, hogy tavaly a legsikeresebb könyvprodukció Lila Füredről szólt, a Lila Füredi palotaszállóról, de most erről nem beszéltünk, hiszen azért a figyelem középpontjában inkább a Hunyadi áll. Úgyhogy én mindig nagy örömmel jövök, mindig azt tapasztaltam, hogy rendkívül értő és érdeklődő közönség fogadja ezeket a témákat, és hát most sem kellett csalódnom. Azt gondolom, hogy azt most már íróként csodálatos érzés megélni, hogy nem megismertetni kell a könyveket, tehát aki eljön egy ilyen találkozóra, az döntő többségében már beleolvasott, vagy olvasta az egész sorozatot, ez egy egész más közeg így. Végtelen felemelő íróként én nagyon-nagyon élvezem, és nagyon boldog vagyok, hogy olyan közönség várt itt is Miskolcon, akik olvasták a könyveket, szeretik ezt a korszakot, fontosnak tartják, hogy ilyen típusú történelmi regények szülessenek. Úgyhogy én nagyon jól éreztem magam, kiváló beszélgető partnerrel tudtuk ezt az estét végigvinni. És ha még egy gondolatot ehhez hozzáfűzhetek, én azt gondolom, hogy számomra lényeges célkitűzés volt a munkám kezdetén, hogy magyar történelem egy-egy korszakát megragadva, regényes formában elmesélve hívjam fel a figyelmet arra, a magyar olvasók figyelmét, hogy ezek csodálatos korszakok. Tehát oly gazdag a magyar történelem, és oly kevéssé ismerjük, hogy ez egy pazarlás, ez nem jól van, így millió külföldi regényt olvasunk, én magam is így jártam ezzel, és pontosan az a felismerés vezetett arra, hogy de hát miért nem ismerjük jobban a saját történelmünket, hiszen annyi hősünk van, annyi elképesztően izgalmas korszak, ami a magyar történelem mozaikként a szőttesét adja. Úgyhogy én nekiláttam ennek a sorozatnak, és nagyon-nagyon örülök annak, hogy most már azért, hát 2008-ban jelent meg az első kötet, most arra nyugodtan elmondhatjuk, hogy olyan óriási érdeklődést keltett a Hunyadi korszak iránt. De nem csak a Hunyadi korszak iránt, hiszen ennek a regény szériának a sikerét látva számos könyvkiadó kapott kedvet ahhoz, hogy hasonló vállalkozásba fogjon, és számos olyan történelmi regényíró kezdte el a munkáját, akik ma már sikeres, befutott szerzők, Trusz Béla, aki itt él Miskolcon, vagy Bóni Zsobi barátom, a Toldi szerzője, és még sorolhatnám. Tehát én nagyon örülök annak, hogy ilyen értelemben egy folyamatnak a talán fontos kiváltó oka, vagy kiváltója volt ez a regény széria, mert sikerült azt a nagyon triviális tényt bebizonyítani, hogy a magyar olvasókat nagyon érdekli a magyar történelem. Én olvasóként nagyon szerettem volna ilyen típusú történelmi regénysorozatokat olvasni, mint Robert Mernek a Francia História, vagy Drouon Elátkozott Királyok, vagy hát már a magyar könyvpiacon egyre másra láttak napvilágot ilyen szériák, de én nem láttam a magyar történelmet feldolgozó hasonló sorozatokat, és nem értettem, hogy miért nem írnak ilyet a magyar írók. Hát addig bosszankodtam ezen, amíg neki láttam a Hunyadi sorozatnak. És hogy miért pont ez a korszak, hiszen elmondtam a előadás során, és ez szóba került, és én ezt nagyon fontos tényezőnek tartom, hogy a magyar történelem olyan gazdag, hogy bármelyik évszázadához nyugodtan nyúlhat egy szerző, tele van csodálatos történetekkel, felemelő, sokszor torokszorító, tragikus pillanatokkal, de nagyszerű történetek ezek. De hogy mégis, ugye, amikor egy családregény is egyben, tehát egy három nemzedékes nagy családregény, ami engem vonzott különösen, hogy itt tulajdonképpen egy család életén, belső dinamikáján, történetén keresztül kirajzolódik a középkori magyar királyság teljes freskója erénytáról. Engem ez nagyon érdekelt.
Kedves hallgatóink, ezzel heti regionális hírösszefoglalónk véget ért. Az elhangzott riportokat Fekete Gábor, Grunda János, Koleszár Krisztián és Molnár András készítette. Nevükben is köszöni figyelmüket a szerkesztő, Kovács Krisztina. Új adással legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk, addig is viszont hallásra.
Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
Te úgy vagy szép.